A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az urológia mindkét nemnél a szervezet méregtelenítésében fontos szerepet játszó vizelet elválasztó és elvezető rendszer, valamint a férfi nemi szervek megbetegedéseivel foglalkozó szakterület. De vajon melyek a leggyakrabban előforduló urológiai betegségek, mi történik egy urológiai vizsgálat során, mire kell itt számítani, és milyen műszeres urológiai vizsgálatok léteznek napjainkban? Témánk a funkcionális urológia. Vendégünk dr. Márta Orsolya, urológus professzor, a Marosvásárhelyi Urológia Klinika osztályvezető főorvosa. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megíratják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Márta Orsolya urológus professzort, a Marosvásárhelyi Urológia Klinika osztályvezető főorvosát. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Doktornő, kezdjünk azzal, hogy tessék nekünk elárulni azt, hogy miért fontos ma itt az Összhangban az urológiáról beszélni.
Nyilván nagyon fontosnak tartom, hiszen közel 35 éve már ezzel foglalkozom. A szakterületem az urológia általában, de egy pár éve, pontosabban amióta a doktori diszertációmban a funkcionális urológiával foglalkoztam, pontosabban az urodinámiás vizsgálatok helye a férfi alsógyúti paraszok korispézésében, kicsit fondorlatos a cím. Azóta nagyon rabul ejtett, hogy mondhatom is, fejezhetem magam ki így. A mai modern urológia erbe az irányba mozdul el. Ma már láthatjuk azt, hogy nagyon sok szakképesítés van. Beszélünk uronkológusról, uroginekológusról, aki a nőgyógyászati határterületeket, a hölgyeket kezeli, a különböző például alkalatlan vizeletvesztés, ugye visszatérő vizetfertőzések. Vannak inkább kősebészettel foglalkozók, azok, akik perkután kőeltávolítást végeznek, vagy ureteroszkópiával, az uréterből, a húgyvezetékből távolítják el a köveket. Aztán vannak azok a kollégák, akik főleg funkcionális urológiával foglalkoznak. Egy picikét ez nem olyan elterjedt, mint a több előző említett szakterületek, de ma már óriási hangsúlyt fektetnek az életminőségre. És azt látjuk, hogy egy alsógyúti panaszokkal küszködő férfi vagy nő esetében nagyon megváltozik az életminőség, nagyon rossz lesz az életminőség, ha az életünk arról kell, hogy szóljon, hogy hol a legközelebbi toalett, hol lehet megállni vizelni, és nem megyünk el sehova, mert akaratlanul veszítjük a vizeletet, és állandóan az az érzésünk, hogy vizeletszagunk van.
Mai témánk tehát a funkcionális urológia. Főorvosnő, professzor asszony, önt nagyon sokan ismerik erdélyszerte, és pár hallgatónk kérésére kérdeznem meg azt, hogy mit kell tudni voltaképpen Márta Orsolya urológus professzorról.
Nem nagyon szeretek magamról beszélni, de akkor, amikor negyedéven is elkezdem az előadást, röviden beszoktam mutatkozni. Vásárhelyen születtem egy olyan családban, ahol tradíció volt az orvoslásnak ez a művészete, mert mindig azt mondta nagyapám, a Csángó nagyapám, aki Pap Béla névre hallgatott, és aki nagy szaktenkidei volt Bácsfaluban, hogy az orvoslást művészetnek kell tekinteni. Hát a nagyapa után édesanyám és édesapám is orvosok voltak, és tőlük örököltem ezt a szeretetet. Nem is akartam soha semmi sem lenni, tehát csak orvos. Nyilván, hogy sebészet nagyon vonzott, nyugodjék édesapámtól örököltem a sebészet iránti szeretetet, vonzalmat, és lettem urológus egy olyan periódusban, amikor ez már a 90-es évek elején volt, amikor egy picit úgy látszott, hogy talán a magyar oktatás is fellendülni fog, és kerültem én, mint tanár, mint tanársegéd az urológia klinikára egy sikeres vizsgát követően. És ettől arrafele egy nagy kaland, és ma is az én életem, mint urológus, végigjártam nagyon lassan és nagyon tartalmasan mindazon létrát, ami eljutott engem a professzori kinevezésig, habilitált professzor vagyok. Erre nagyon büszke, mert egyedüli magyar és nő vagyok, mert az urológia nyilván nem arról volt híres akkor, amikor én elkezdtem ezt a szakmát, hogy nagyon sok nő dolgozott benne, ma már ez nagyon megváltozott, és mondhatom, hogy egyharmad, kétharmad, tehát egyharmadban nők is vagyunk. És akkor visszatérve arra, hogy lettem én főorvos, ugyancsak ezeket a kis létrákat végigjártam, nagyon sokat tanultam, olvasok ma is, nem szégyelem azt, és vallom, hogy egy jó, korszerű orvoslás alapja az állandó információ. Annyira változik a medicina, és olyan hihetetlen léptekkel terjednek el a különböző gyógyszerek, a különböző új beavatkozások, a gépek annyira változnak, hogy ha nem tartasz lépést, akkor egyáltalán semmiféle fajta helyed nincs ebben a modern medicinában. Azon kívül két ügyes lánynak vagyok a boldog édesanyja, és van már két unokám, úgyhogy boldog nagymama vagyok. Szeretem azt, amit csinálok, büszkeséggel tölt el, hogy egy nagy klinikát vezethetek, 81 ágyas klinikát, ez Romániában a második legnagyobb klinika, urológiai klinika, rendkívül jó társaságnak vagyok, az osztályvezető főorvosa, úgy lehet mondani, rendkívül sok kollégám, jó kollégám van, és még ami büszkeséggel tölt el, hogy nagyon sok rezidens jön hozzánk képzésre, hiszen teljesen felöleljük a rezidens kurikula összes válfaját, kezdve a laparoszkópos sebészettől, nyílt sebészet, onkológia, urodinámia és funkcionális urológia is, hogy fejezzem be. Hát ennyit mondanék magamról.
A hallgatókért mindent így összevonok. Három kérdést, elnézést. Az érdekel még, hogy miért lett urológus, miért választotta tehát ezt a pályát, és ki a példaképe, és miért?
Hát azt hiszem, hogy részben válaszoltam erre a kérdésre, hogy édesapám urológus volt, és nálunk reggel és este és az étkezésnél kezdtük és végeztük a betegekről a különböző kórképeknek a bemutatását, állandóan medicináról volt szó. Azért is választottam az urológiát, mert az urológia egy nagyon érdekes ág. Van benne egy kis belgyógyászat is, van benne képalkotó eljárás, kell tudni fölismerni egy CT-n, egy daganatot, ki kell értékelni egy mágneses rezonanciát. Az urológus egy ultrahangos szakvizsgán is át kell, hogy essen, hiszen nekünk a jobb kezünk az ultrahangos kivizsgálás. Van benne egy kis ideggyógyászat is, hogyha funkcionális urológiára gondolok, és arra gondolok, hogy ma már le tudjuk képezni teljes mértékben a vizeletürítést, és meg tudjuk határozni azt, hogy mennyire húzódik össze a hólyag, vagy nem. És nagy szerelmem, de amit sajnos nem sikerült még megvalósítanom, az a gyerekurológia. Azt végeztük, és hosszú ideig operáltam gyerekeket, de a mai törvénykezés ezt nem engedi meg, ezért csak felnőttekkel foglalkozunk, tehát 18 évet betöltött egyéneket tudunk operálni. Ez a gyerekurológia is az, hogy végre valahára legyen egy gyerekurológus szakvizsga itt Romániában, és legyen itt Erdélyszerte, Marosvásárhelyen egy gyerekurológus, ez még az álmom. És azt hiszem, hogy volt egy olyan kérdés, hogy ki a példaképem, hát erre nagyon nehéz válaszolnom, mert én, mint nő, egy picikét, hogy úgy mondjam, másképp kellett, hogy hozzáálljak a mesterséghez, de nyilván, hogy édesapám volt az, aki meghatározta az orvosi karrieremet, és ő volt az, aki után elindultam és választottam ezt a szakmát.
belgyógyászat, képalkotás, ultrahangos kivizsgálás, ideggyógyászat is, ahogy tetszett sorolni. Az urológus mégis sebész, holott, habár a beteg nem kimondottan sebészre gondol, hogyha az urológushoz készül.
Így van, így van. Az urológia sebészetből vált le. És azt is el kell, hogy mondjuk itt, hogy a Marosvásárhelyi Urológiai Klinika 57-ben jött létre, ma is azon abban az épületben működünk, persze egy picit terjeszkedtünk, de a sebészetből való leválást követően elindult a kulcslyuk sebészet irányába a fejlődés. 1879-ben egy Nitze nevű úriember létrehozta az első cisztoszkópot. Ez volt az a műszer, amivel be tudtak hatolni a húgycsövön keresztül a hólyagba, és be tudtak nézni a hólyagba. Ma már ezt az úgynevezett hólyagtükrözés, ez a magyar fordítás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen hólyagtükrözésről van szó, de a gyakorlatban is a betegek így használják, hogy jövünk egy tükrözésre, doktornő, tulajdonképpen egy cisztoszkópiáról van szó, és arról van szó, hogy benézünk a hólyagba. Na, miután 1879-ben benéztek a hólyagba, utána rájöttek, hogy láttak daganatot, láttak követ, és különböző betegségeket, és hogy azokat meg tudják, vagy megpróbálják oldani, ezt a cisztoszkópot tovább fejlesztették, és elindult, egy fantasztikus karriert futott be az a fajta, vagy az a rész, amit úgy hívunk, hogy endourológia. Tehát adott nekünk egy szájadékunk, a húgycső szájadék, amit keresztül föl tudunk menni a hólyagba, ott különböző betegségeket meg tudunk oldani, össze tudunk törni egy követ, mindezt nyitott beavatkozás nélkül természetesen, meg tudunk oldani, rezekálni egy daganatot, meg tudjuk rezekálni a prostatát, nyilván, ha nem nagyon nagy, aztán a hólyagban van még két szájadék, a két uréter, a két húgy vezetéknek a szájadéka, oda is be tudunk menni, akkor azt már úgy hívjuk, hogy ureteroszkópia, tehát fölmegyünk egészen a veséig, a vese üregrendszeréig, és ott követ, daganatot, szűkületeket tudunk megoldani. Na most ez se volt elég, az 1970-es években Németországban, pontosabban Münchenben, a Grosshadeni klinikán elvégzik az első első extrakorporális, tehát testen kívüli lökés hullámok alkalmazásával az első kőtörést. Ez a szuperszonikus repülőgépek működésén alapszik. A klinikánkon is van egy ilyen gép. Fantasztikusat változott. Tehát, hogyha elgondolunk egy olyan műtétre, ami nyitott klasszikus módszerrel, az oldalon egy metszés, ami legalább 10-12 centiméteres volt, felnyitni a vesét, kivenni a követ, visszavarni, zárni, és mindez legalább egy hónapos ágynyugalmat, munkából való kivételt jelentett, eljutni oda, hogy egy pici kis urológus által létrehozott kis lyukon bemenni egy nefroszkóp, egy vese műszer, tehát olyan, mit tudnám lefordítani, amivel bemegyünk a vesébe, és onnan a követ kivesszük, ez az amerikaiak a 50-es években végezték az első perkután nefrolitotómiát, ezt is végezzük Vásárhelyen, és eljutottunk ide az extrakorporálisig. És az utolsó, hogy úgy mondjam, 30 évben a fejlődés, a laparoszkópia meghonosodása az urológiában, ezt is végezzük, 2D, 3D, egyedül, amit nem végzünk, az sajnos nincs robotunk, és a Da Vinci robot, ami Romániában van, vagy 3-4, az sajnos számunkra nem hozzáférhető, de nagyon sok esetben a 3D-s laparoszkóp helyettesíti. És még egy irány, hogy lehet úgy mondani, az urodinámiás vizsgálatok, amelyek teljesen meg tudják magyarázni, és meg tudják okolni a különböző vizelet elfolyási zavaroknak az okát, hogy úgy mondjam.
Habár a mai témánk a funkcionális urológia, mégis fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk konkrétan még egy kicsit az urológiáról, mint orvosi szakágról. Erről mit lehet röviden elmondani a hallgatóknak, hogy azok is képet tudjanak erről alkotni, akik nem kimondottan értenek ehhez? vannak olyan orvosi szakágak, amiről a közember hallott, de voltak éppen azt sem tudja, hogy az mire jó, és mivel foglalkozik.
Tehát az urológiának a területe az urogenitális, tehát a vizelet elválasztó-kiválasztó rendszer és a férfi nemi szerveknek a patológiája. Na most, mi a leggyakrabban előfordul, mert Nicolescu professzor úr, aki az egyik leghíresebb professzorunk volt, és aki Kótai professzortól vette át a klinikát, egy borzasztó, jól felkészült urológus, aki meghonosította itt egyébként Romániában az első endoszkópos beavatkozás Marosvásárhelyen történt, és erre borzasztóan büszkék vagyunk 1979-ben, és ez az általam előbb említett professzor úr végezte, aki már sajnos nincs az élők sorában. Azt mondta, hogy az urológus kenyere az adenómás, a prostata bántalmakkal küszködő férfi. Ez így is van, nagyon sok esetben találkozunk. Azt szoktam mondani, hogy ha egy nőnek van egy nőgyógyásza, akkor egy 50 évet betöltött férfinek mindenképpen kell, hogy legyen egy urológusa, mert ma már a medicína a megelőzés irányába nagyon sokat fejlődött. Nyilván, hogy a megelőzés urológiában is itthon van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs is semmi panasza egy férfinek, de 50 évet betöltötte, akkor egy prostataspecifikus antigénvizsgálatot és egy urológushoz el kell menni egy megelőző vizsgálatra. Most arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen az urológia mivel is foglalkozik? Foglalkozik a vesét érintő megbetegedésekkel, vesedaganat, vesekő, különböző vele született fejlődési rendellenességeknek a gyógyításával, főleg műtéti beavatkozások jönnek itt szóba, akkor a daganat, ugye hólyagdaganat, prostatarák, benignus prostata hiperplázia, amit úgy szoktunk mondani, prostata adenóma, a prostata jóindulatú megnagyobbodása, a különböző húcsövön előfordul, vagy húcső szintjén előfordul szűkületek, daganatok, és nyilván a női nőknél is a vizeletvesztéssel, vizettartással kapcsolatos panaszok orvoslása is ide tartozik.
Doktornő, mi a szép ebben a szakmában?
Az a szép, hogy rendkívül változatos. Nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Nyilván a beteggel való kapcsolat a járóbeteg szintjén, járóbeteg rendelő szintjén kezdődik, amikor megvizsgáljuk a beteget, általában szóba elegyedünk, elvégezzük az ultrahangos vizsgálatot, ez ma már hozzá tartozik, alapvető módon hozzá tartozik az urológiai vizsgálathoz. Ezt követően a beteg belevizel egy speciális gépbe, egy ilyen törcsél alakú kis gépbe, aminek következtében kirajzolódik egy vizelet áramlási görbe, amiből az urológus nagyon sok információt leszűr, milyen erővel vizel a beteg, mennyire kifejezett a vizeletsugár, van-e esetleg valamilyen vizeletelfolyási akadály, azt követően megtörténik a maradék vizeletnek a megállapítása, férfiaknál egy végbélvizsgálat, azt követően egy vizeletvizsgálat, és akkor már nagyjából tudjuk is, hogy mi a gond. Akkor van egy része a betegeknek, akik gyógyszeres kezelésre szorulnak, azoknak fölírjuk a gyógyszert, és visszahívjuk időnként őket, hogy nézzük, hogy mennyire hatott például a legtöbb ilyen eset a prostatabántalmakról szól. Van egy másik kategória, akit be kell utalni a kórházba, egy picikét tovább kell menni a kivizsgálásokban, esetleg elvégezni egy ilyen hólyagtükrözést és pontosabb korismét, és akkor jön a nagy része, akiket meg is kell operálni. És mindez kiegészül, tehát ez az ultrahangos vizsgálat kiegészül egy csomó képalkotó eljárása, urográfia, CT, mágneses rezonancia, amit úgy kell elképzelni, hogy csokorba foglalunk, és akkor utána, miután meglett ez a teljes palettája kivizsgálásnak, akkor jön a verdiktum. Kell műtét, nem kell műtét, és ha kell, milyen típusú műtét.
Orvos és klinika vezetés, hol találkozik ez a két szakma? Vagy egyik nem megy a másik kárára? Nem beszélve arról, hogy esetleg egy orvos politikus is.
Igen. Ez egy nagy kihívás volt az én életemben. Abban a, ezelőtt 12 évvel vettem át a klinika vezetését elődömtől, Bozsa professzor úrtól, Bozsa Rádu professzor úrtól, aki sajnos ő sincs már az élők sorába, és akinek nagyon sokat köszönhetett ő neki is. Ő volt az elődöm. Őszintén megmondom, és ezt, akik ismernek, tudják, én soha nem gondoltam, hogy én fogom a Marosvásárhelyi Urológiai Klinikát vezetni. Nem is volt ez abban a pillanatban, amikor erre a szakmára adtam a fejem, az egyik elképzelésem, vagy az egyik, hogy úgy mondjam, cél, amit el akartam érni. Úgy hozta az idő, változtak a törvények, a professzor úr elment nyugdíjba, és akkor, mivel én voltam az urológia klinikán a docens, a rangsorban én következtem, és engem nevezett ki a szenátus, az egyetemi szenátus, aztán a megyei tanács, hiszen az urológia klinika megyei tanácshoz tartozik, és nem titkolom, hogy volt egy pár álmatlan éjszakám, óriási nagy kihívásnak éreztem, és érzem ma is, mert meg kell szervezni a klinika életét, a klinika tevékenységét, a kollégák tevékenységét úgy, hogy mindenki jól és otthon érezze magát. Azt hiszem ez a legfontosabb, hogy abban hiszek és azt vallom, hogy az urológiai csapatmunka nem egy ember, egy one-man show, szoktuk ezt mondani, nem egyedül kell teljesíts ahhoz, hogy a beteg jól legyen, hanem mindenkinek ott kell lenni. És nem azt mondjuk, hogy XY-nak a betege, hanem a klinika betege. És az a fajta visszajelzés, amit kapok a fiataloktól, akik itt képződtek, itt lettek szakorvosok, és teljesítenek az ország most már minden, hogy elmondhatom, régiójában, egyetemi klinikákon, kisebb klinikákon, azok a megnyilvánulások, és pusztán az a szempont, hogy megválasztottak a Román Urológus Társaság alelnökévé, az öt közül az egyik én vagyok, aláhúzta azt, hogy talán valamit lehet jól csinálok. Nehéz volt, most is nehéz, most is nagyon sokat kell, hogy koncentrálnom arra, hogy mindenki kapja meg, minden kollega tudjon jó körülmények között operálni, tudja a betegét megoperálni. Nyilván ez nagyon nagy munka, és sokszor kevesebbet tudok a betegekkel foglalkozni, mint sem szeretném épp emiatt. A másik része az én életemnek az oktatás, azt nagyon szeretem. Mindig kihívásnak tekintettem azt, hogy egy olyan előadást tartsak, ami igazán egyetemi előadás. Azt látom, hogy ma már a medicinában és az egyetemen az oktatás nívója sok kívánalmat hagy maga után, de még amíg aktív vagyok, szeretném, hogy azt az urológiát és azokat az előadásokat, amire engem fölkért az egyetem, azokat olyan szinten műveljem, hogy tényleg el lehessen mondani, hogy ez egy egyetemi előadás.
Az imént említettük azt, hogy úgy a gyógyszerek területén, mint az eszközök esetében minden nagyon hamar és nagyon gyorsan fejlődik, így az évek során, mert hogy értelmetlen lenne itt évtizedekről beszélni, hogyan fejlődött ez az orvosi szakterület? És nem kell évtizedekről beszélni, nem kell talán évekről beszélni, hanem az elmúlt évben hogyan fejlődött, miben fejlődött ez a szakterület?
Tehát amit látunk évről évre az, hogy rengeteg gyógyszer jelenik meg. A nagy terület és a nagy kutatás egyik célpontja az onkológia. A prosztatarák például, ami nagyon gyakran fordul elő, nagyon jól kezelhető különböző hormonális készítményekkel, abban az esetben is, ha nem operálható. Tehát, hogyha már elhagyta prosztata tokját, illetőleg áttétek vannak, ha már olyan fejlett gyógyszerekkel rendelkezünk, amelyek leállítják a daganatot, a daganat által okozott áttéteket megállítják, és éveket, hónapokat, éveket adnak a betegnek. A másik, hogy úgy mondjam, amit veszünk észre, hogy nagyon fejlődik, az a táplálékkiegészítőknek az egész, hogy úgy mondjam, családja. Rendkívül sok olyan táplálékkiegészítő jelenik meg, ami a jóindulatú prosztata megnagyobbodásban hasznos, vagy nőknél a különböző vizelet vesztéssel, vizelet visszatartással kapcsolatos problémák. A nagy, hogy úgy mondjam, ugrás az urológiában nyilván a robotsebészetnek a bevezetése volt. Sajnos a mai modern medicina pénzfüggő ahhoz, hogy nem elég jónak lenni, nem elég jó felkészültek, mert is sokat tudni, ha nincsenek meg a műszerek, akkor nehéz lépést tartani. Bevezették a lézert, a lézerszálnak alkalmazása van a kőtörésben, a daganatsebészetben, a, ugye még egyszer visszatérek a robotra, Da Vinci robottal olyan fantasztikus felbontásban lehet onkológiai exerézéseket, tehát onkológiai nagy műtéteket végezni, hogy olyan felbontásban látod az idegeket és az ereket, és főleg az idegeknek a megkímélésével már olyan műtéteket lehet végezni, hogy utána a beteg az életminőségét sem érzi úgy, hogy elromlott volna. Lesz szexuális funkciója, vissza tudja tartani a vizeletet, és nem sérül ebből a szempontból sem.
Milyen szakterületei vannak az urológiának? Elég, hogyha egy párat, a legfontosabbakat említjük meg.
Hát nyilván, hogy vannak az uro-onkológusok. Ezek azok a kollégák, akik a nagy ilyen eltávolító műtétek, például hólyageltávolítás, prostata eltávolítás, vesedaganatok kivétele végzik. Vannak a medicinában, és valószínű Románia is oda fog eljutni, hogy bizonyos központok le lesznek osztva, mint olyan kiváló központok, ahol a súlyosabb, a bonyolult eseteket el kell, hogy küldjék a kollégák. Ezek összesítik, és nem mindegy, ha egy sebész elvégez hetente 5 prostataeltávolítást, egy teljes prostataeltávolítást a prostatarák miatt, vagy havonta egyszer operál, vagy fél évente egyszer. Mert az a sebész, aki sokat operál, akinek nagyobb a rutinja, sokkal jobb a beteg szempontjából a hatékonysága, és sokkal jobbak az eredmények. De vannak az endoszkópiát művelő, a perkután kőeltávolítást, vannak az urodinámiás szakemberek, vannak azok, akik urológusok is, nőgyógyászok is, uroginekológusok, tehát nagyon sok irányba fejlődik ez az urológia.
Tanárnő, mielőtt a méhnyakrákról beszélnénk, vagy az akaratlan vizeletvesztésről, meg kell kérdeznem azt, hogy mit kell tudni akkor a funkcionális urológiáról, hiszen ez a mai témánk.
A funkcionális urológia az a ága tulajdonképpen az urológiának, ami a funkcióval, a működéssel foglalkozik. A hólyag működése, összehúzódása és tárolása jól, nagyon jól megszervezett munka, amit idegellátás, központi idegrendszer szabályoz. Bármilyen olyan betegség, ami a központi idegrendszerben történik, daganat, gyulladás, érelmeszesedés, öregkori démencia, kihatással van a vizelet tartására, vizelet ürülésre. Utána felszálló és leszálló idegpályák, amelyek sérülhetnek különböző balesetek során, vagy daganatok során, daganatok, amelyek a hátgerinc szintjén alakulnak ki, ezek is ráhatással lehetnek erre a vizelet tárolásra és vizelet ürülésre. Utána vannak azok a betegségek, amelyek neuropátiát okozhatnak, itt említem meg a nagyon gyakran előforduló cukorbetegséget. Ma már nagyon sok esetben ugye látjuk azt, hogy gyakran korismézünk mi urológusok cukorbetegséget úgy, hogy jön a beteg, arról panaszkodik, hogy nagyon sokat vizel, gyakran vizel, éjszaka is fel kell, hogy vizeljen, és amikor végzünk egy gyors tesztet, azt látjuk, hogy a vizeletben cukor van. Na már most elküldjük nyilván a cukororvoshoz, tehát a diabetológushoz, nem a mi tisztünk az, hogy kezeljük, de amit mi látunk az az, hogy a cukorbetegség sajnos érinti a hólyagműködést, és ma már nem csak az ideg, hanem az urotélium, az a hártya, vagy az a nyálkahártya, ami béleli a hólyagot, az oxidatív stressz, az öregedés, ezek mind ráhatással vannak a hólyag működésére. És ez a funkcionális urológia, ami ezeket mind megpróbálja tanulmányozni, ki megpróbálja azonosítani ezeket az elősegítő tényezőket, megpróbálja azt azonosítani, hogy hol van a hiba, központban, felszálló, leszálló pályákon, vagy a hólyag falában van a gond, azért, mert a hólyag nem tud ürülni, mert van egy elvezetési akadály, van a férfinek egy prostata adenomája, van egy húcsőszliktúrája, egy szükülete, ezeket mind egészében látja, megmagyarázza, és ami a legfontosabb, megmondja azt is, hogy meg kell-e a beteget operálni, és utána jól fog vizelni, vagy teljesen fölösleges kitenni egy műtéti stressznek, egy műtéti inzultusnak, mert a beteg úgyse fog tudni vizelni, műtétet követően se, mert a hólyagja egyszerűen nem tud már összehúzódni.
És aktualitás, ami a funkcionális urológiát illeti, pár nappal ezelőtt, a múlt héten zajlott erről itt Vásárhelyen egy kongresszus is.
Igen, most már másodszor rendezzük ezt a funkcionális urológiai témájú országos kongresszust, az idén volt, minden évben van egy-egy nemzetközi részvétel is, többen jönnek. Az idén Lovász professzor úr tisztelhetük, aki az egyik legismertebb szaktekintélye az interstitiális cisztitisnek, ami egy nagyon érdekes betegség, nagyon keveset tudunk róla, rendkívül sok panaszt, rendkívül kellemetlen panaszt okoz, főleg a hölgyeknek, és erről volt egy nagyon érdekes előadás, beszéltünk a cukorbetegség és a hólyag szintjén kialakuló következményekről, beszéltünk a prostatarák különböző kezelései során, milyen szövődmények vannak, hogyan tudjuk az életminőséget javítani, melyek azok a cselek, tips and tricks, ez is volt a címe az előadásnak, amit Komán professzor úr tartotta, aki a robotsebészet megteremtőjeit Romániában, amit a kollégákkal rendkívül érdeklődve figyeltünk, hiszen nagyon sok olyan csel volt idézőjelbe, amivel lehet az eredményességet javítani. Aztán volt szó a különböző gyulladásokról, a visszatérő vizeletfertőzésekről, hogyan tudjuk ezeket megelőzni, hogyan tudjuk kellőképpen kezelni, és itt nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az első lépés nem egy antibiotikumos kezelést fog jelenteni, hanem vizeletfertőtlenítők adását. Aztán volt még szó a Parkinson-korról például, ami nagy mértékben befolyásolja a vizelet tartást és ürítést a hólyag szintjén, egyrészt a betegség, másrészt a kezelés, és végül, de nem utolsó sorban volt szó a prolapszus, illetőleg a női vizeletvesztésekről is.
És ha már kongresszus, akkor beszéljünk a hamarosan kezdődő világkongresszusról is.
Mondottam, és tényleg azt is látom, hogy nem tudsz lépést tartani, csak ha nyitott vagy mindenféle újdonságra, nyitott vagy új információkra, és ezért amennyire lehetőség van, ezeket a nemzetközi kongresszusokat érdemes ellátogatni, végighallgatni. Nyilván azokban az országokban, ahol óriási nagy pénzt fektetnek a kutatásba, az orvosi kutatásba, ahol sokkal több pénzzel gazdálkodik az egészségügyi minisztérium, óriási lehetőségek vannak. Jól esik ezeket legalább végighallgatni és mindig elmélázni, hogy vajon mikor kerülünk mi itt ezen a kis régiónkban arra a szintre, például Hollandia, vagy például az Egyesült Államok, hát hogy másról ne is beszéljek, de meg kell hallgatni, és majd eltelik 10-15 év, és esetleg mi is ilyen dolgokkal fogunk majd dolgozni.
Ilonka kérdésével folytatjuk a mostani medicinát. Doktornő, szeretném megkérdezni, miért kell éjszaka minden órában vizelési ingerre ébredni?
Természetesen egy hölgyről van szó. Itt azt kell tisztázni, hogy a kedves beteg Ilonka fölébred azért, mert rosszul alszik, vagy, és azért megy el, mert ahányszor csak fölébred, akkor az első út és az első gondolat rögtön arra irányul, hogy el kell menni a vécére és vizeletet üríteni, vagy lehet, hogy van egy hiperaktív hólyagja, amit úgy tudnék érthetően lefordítani, hogy a hólyag nem akkor húzódik össze, amikor tele van, hanem amikor ő akar. Ez a hiperaktivitás, ez egy eléggé gyakran elterjedt betegség, lehet megelőzni, vagy úgymond ezeket az éjszakai fölkeléseket úgy, hogy este 6 után nem kell sok folyadékot fogyasztani. És természetesen ki kell zárni egy fertőzést, ki kell zárni esetleg egy cukorbetegségnek a létezését, és ha ezek után nincs fertőzés, és fennáll a hiperaktivitásnak a gyanúja, akkor el kell menni a szakorvoshoz.
Kálmán kérdése, hogy a prostatarák gyógyítható-e 100%-ban?
Igen. Igen, nyilván ehhez az szükséges, hogy korán még szerv megtartó fázisban felfedezni, tehát akkor, amikor még kezdetleges, akkor, amikor a malignitási fok nem kifejezett, ezt Gleasonban fejezzük ki, és nyilván nincsenek áttétek. Igen, igen, és ezért fontos, annyira fontos, és mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy tessék elmenni 50 évet betöltött férfiak, és egy prostata specifikus antigént elvégezni, ezt a biztosító támogatja, ez teljesen ingyenes, vérből kimutatható szerv specifikus fehérje.
Úgy a férfiak, mint a nők esetében, hány éves kortól és milyen időközönként kell, vagy legalábbis kellene rutin vizsgálatra járni egy urológushoz?
Tehát, ahogy mondottam, az 50 évet betöltött férfi, ma már azt látjuk, hogy a járóbeteg rendelőben nagyon sok esetben, ha megkérdezzük, hogy hogy tudnánk segíteni, vagy miért tetszett hozzánk fordulni, akkor az a válasz, hogy nincs semmi bajom, csak azt akarom tudni, hogy, hogyan is állok, vagy milyen stádiumban vagyok, ami a berinus prostata hiperpláziát illeti. Természetesen olyan esetben, ha a családban édesapa, nagyszülő prostata rákban szenvedett, vagy kezelés alatt áll, vagy halt meg, mivel van egy genetikai determináció prostataráknak, ezért célszerű ezt a prostata specifikus antigént már 45 éves korban elvégezni, elmenni egy urológushoz, és ha nincsen semmiféle fajta panasz, nincs semmiféle fajta gyanú, hogy van egy malignus elfajulás, akkor ráér 2 évente eljárni a szakorvoshoz. Természetesen, ha gondok vannak, ha van valamilyen panasz, akkor ezt gyakrabbá kell tenni.
Utolsó kérdésünk, férfiak esetében hogyan néz ki, és milyen lépései vannak egy vizsgálatnak, mire kell itt ilyenkor az első, amikor szembenézni?
Fel kell készülni, hogy jön az urológushoz. Természetesen az első dolog, hogy teli vízfolyaggal kell jönni, hiszen az urológiai vizsgálat, amit említettem, kiegészül egy ultrahangos vizsgálattal, szóba elegyedünk a beteggel, de ma már olyan kérdőívek vannak, a nemzetközi prostatas kérdőív az IPSS, ami egy symptom score angolosan, de ez magyarra úgy lehet lefordítani, hogy kérdések vannak, amelyekre a kedves beteg válaszol, és ezeknek az eredményéből mi már elgondolunk, vagy gondolhatunk bizonyos panaszokra. Természetesen ez egy szubjektív dolog, mert vannak olyan betegek, akik rendkívül bírják a terhet, a megpróbáltatást, rosszul vizelnek már évek óta, csepegtetik a vizeletet, és nagyon súlyos panaszokkal küzdködnek, és mégse jönnek orvoshoz, tehát azért mondom, hogy ez egy szubjektív dolog. Utána történik az ultrahangos vizsgálat, vizeletürítés, helyi rektális vizsgálat, utána már nagyjából összeállt a kép, és akkor jön a döntés, hogy hogyan tovább.
Nagyon sok mindenről kellett volna még beszéljünk, és gondoltam, hogy legalább odáig eljutunk, hogy el tessék mondani a hallgatóknak azt, hogy hogyan látja például az urológia jövőjét, de erre ma már nem kerül sor. Főorvostól köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szép estét kívánok a hallgatóknak.
Kedves hallgatók, a Medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Márta Orsolya urológus professzor, a Marosvásárhelyi Urológia Klinika osztályvezető főorvosa nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök, a Medicina szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!